Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim Isten tiszteletünk fennálló énekéül a 141. Zsoltár első versét. Te hozzád kiáltok, Úristen, siess én hozzám, ne késsél. És így énekeljünk tovább. A 215. dicséretet keressük meg. A 215. dicséret első verse így kezdődik. Eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. Thank you. Csöndesedjünk el szívünkben, imádkozzunk. Urunk, ha komolyan énekeltük ezt az éneket és szívből, akkor olyan sok mindent mondtunk már neked imádságban, hiszen ez az egész ének egy nagy imádság, egy nagy hitvallás, egy nagy könyörgés. Olyan sok mindent megvallottunk már, Urunk, és szeretnénk még szóban is megerősíteni ezt, pedig tudjuk, hogy nem bőbeszédűségünkért hallgatsz meg bennünket. Köszönjük, hogy kedves előtted a mi könyörgésünk, előtted való megállásunk és elcsendesedésünk. Valóban csak te tudsz bennünket megtéríteni, Urunk, és ezért mi is kiáltunk az ige író szavával, hogy téríts meg, Uram, és megtérek. És az énekíró szavával könyörgünk, hogy Jézus, engedj hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. Megvalljuk, hogy csak te tudtál bennünket visszahozni a magunk járta út kínjaiból, keserveiből, csalódásaiból, sebeiből. Megvalljuk, hogy csak te tudsz bennünket visszavinni a nyájhoz, ahonnan eltévedtünk, és csak te tudsz bennünket új élettel megajándékozni. Megvalljuk, Urunk, hogy csak te tudsz bennünket növelni a hitben, a reménységben, a szeretetben. Köszönjük, hogy ma este is azért lehetünk együtt, hogy a te igédet tanulmányozzuk, komolyan vegyük, és elkérjük azt az üzenetet belőle, ami életünkre vonatkozik. Hadd köszönjük meg neked ezt a mai napot is, ennek a mai napnak a fényét, köszönjük a mai nap megsegítetését, áldunk téged, hogy hordoztál bennünket érdemtelenül, úgy, mint juhaidat, mint gyermekeidet, és úgy bánsz velünk, mint a szemed fényével. És köszönjük neked, Urunk, hogy látjuk, mennyire érdemtelenek vagyunk mi erre, mennyire meg tudunk bántani téged gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, sokféle módon, Urunk, és állandóan elhajlunk tőled. Kérünk, hogy téríts vissza bennünket. Hozz vissza, ha olyan úton járnánk, ami nem kedves neked, és ami nem tőled való. És add, hogy azt, amit kértünk, hogy míg porsátorunkban tartasz bennünket, addig tisztünket hűn betöltsük, adj nekünk hűséget a feladatokban, családban, szeretteink között, oda, hova helyeztél, és azok között, amiket ránk bíztál. Engedd, hogy hasznunkra legyen ez a ma este, és engedd, hogy a te dicsőítésed legyen minden, ami történik, ha tudjunk rád figyelni, és könyörögni, hogy szólj, mert hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg Péter apostol második leveléből, a második levél harmadik fejezetének 18. versét fogom olvasni. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Kedves testvérek, Isten néha nagyon érdekesen készíti el a textust, egy-egy ige hirdetés alapigéjét. Ez most úgy történt, hogy a múlt csütörtöki istentisztelet előtt valaki, aki szintén most itt van, megkérdezte tőlem, hogy valójában mit is jelent ez az ige, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében vagy ismeretében. Akkor nem tudtunk beszélgetni erről, mert egyéb tennivalók voltak, és kezdődött már az istentisztelet, de utána napokon keresztül a szívemben nagyon ott volt és nagyon motoszkált ez az ige, és úgy gondoltam, hogy akkor ma este megnéznénk, hogy mit is jelent ez az ige, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Legalábbis amit én kaptam, és amit én megértettem belőle, azt szeretném elmondani. Mielőtt erre rátérnék, röviden csak Péter apostol második leveléről, ott, ahol ez az ige elhangzik, hogy legyen szó a kontextusról is, azért hagyd mondjuk el, hogy miről is szól ez a második levél. Péter apostolot nagyon sok felszólítást, tanácsot, kérést intéz a hívőkhöz, az akkori szétszórtságban élő keresztényekhez, és ebben a felszólításban, tanácsban, kérésben, ha tetszik, életprogramot ad az akkori hívőknek. Beszél itt arról, hogy milyen nagy kegyelmet kaptak, a hitre jutottak Jézus Krisztusban. Beszél arról, hogy tévtanítók fognak jönni, akik igyekeznek őket elfordítani az igaz hittől, és beszél arról, hogy ez a világ el fog múlni, de azt mondja, hogy vigyázzatok, legyetek készen, mert Jézus Krisztus visszajövetele be fog következni. Bár sokan gúnyolják, és sokan bolondságnak tartják azt, hogy Jézus Krisztus visszajön, olvassuk a harmadik részben, hogy milyen gúnyokat mondanak, és mennyire megkérdőjelezik az, hogy valami is történt itt a múltban, az időkben, mintha minden változatlan lenne. Azt mondja Péter itt a hívőknek, hogy ezzel ne törődjetek, és amikor elköszön tőlük, befejezi a levelet, ezt az igét mondja, amit mi nagyon sokszor áldásként szoktunk az Isten tisztelet végén mondani, inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. A növekedésről én most nem szeretnék szólni, csak annyit említek meg, hogy a növekedés mindig az élet jele. Ott van növekedés, ahol van élet, sőt, így is lehetne mondani, hogy a növekedés az élet velejárója. A hívő életünkre nézve a Szentírásban többször olvasunk arról, hogy a hívőnek növekednie kell. Növekednie kell, mert a hívő életben nincs stagnálás. Egyébként a hétköznapi életünkben, ha valami stagnál, az még lehet pozitív dolog is. Emlékszem, hogy többször megkérdezték, amikor még előző helyünkön laktunk, hogy vajon a mi falunk az fogy-e, mert hiszen alapvető dolog volt, hogy egy határhoz közeli kis falu, egy Budapesttől távol levő település, az csak csökkenhet, mert ez a tendencia. És én mindig boldogan mondtam, hogy nem, a mi falunk az nem csökken. Hát azt nem mondhattam, hogy nagyon növekszik, de azért azt is boldogan mondtuk, hogy legalább stagnál. Vagy az orvosok biztos tudnak olyanról, amikor egy beteg megnézeti magát, illetve megnézik ultrahangon, akinek mondjuk van egy cisztája, vagy van egy kisebb daganata, és az ultrahang kimutatja, és ha az stagnál, ha az nem növekszik, akkor azt mondják, hogy ez még jó, majd tessék jönni akkor, hogyha növekszik, mert akkor van baj, akkor már hozzá kell nyúlni, és akkor már majd megnézzük, hogy mit tudunk tenni. De ha stagnál, arra azt mondjuk, hogy még hagyján. De a hívő életben ilyen nincsen, testvéreim, mert a hívő életben vagy növekedés van, vagy visszaesés és csökkenés. Volt a hívő népnek jó néhány évvel ezelőtt egy nagyon kedves tanítója, úgy hívták, hogy Pásztor Gyula, aki aztán a Biblia iskolának is az egyik tanára lett, de egész életében nagyon sok hátratételt szenvedett, és egy nagyon kicsi abaúi faluba tették le hitéért büntetésből. Persze ott is megtalálta a szolgálatot, és nagyon kedves gyülekezet alakult ott körülötte. Egyszer ez a Gyula bácsi mondta azt, a mondatot, ami többünknek nagyon megdöbbentő volt, és nagyon érdekesen hangzott, de ő mondta, testvérek, növekedjetek úgy, mint a tehén farka. Nem értettük, hogy mit akar ezzel mondani, hát mert a tehén farka lefelé nő. Növekedjetek ti is így. Növekedés, de bizonyos értelemben lefelé. Majd mindjárt megmondom, hogyan értjük. Érdekes kérdés az, hogy vajon én munkálhatom-e a növekedésemet. Vajon ez a felszólítás rám vonatkozik-e, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Vajon én tudok-e növekedni? Két ige jutott eszembe a növekedéssel kapcsolatban. Az egyik az, amit úgy olvasunk a Bibliában, hogy vajon megnövelhetjük-e a mi termetünket egy arasszal is. A másik, ami eszembe jutott a korintusi első levélben, amikor azt mondja Pál apostol, hogy a növekedést az Isten adja. Persze ott egy számbeli növekedésről is minden bizonnyal van szó, a gyülekezet számbeli növekedéséről is, hogy valaki öntöz, én öntözött, Apollós öntöz, én ültettem, de a növekedést az Isten adja. De vajon a növekedés a mi életünkben hogyan megy végbe? Az kell mondani az ige alapján, hogy a hívő ember életében a növekedés az maga Jézus Krisztus. Hiszen keresztelő Jánosi ige jusson eszünkbe, azt mondja keresztelő János, hogy néki növekednie kell. A hívő élet növekedése tulajdonképpen az, hogy Jézus Krisztus növekedik, növekszik az életemben egyre jobban és egyre inkább. Az Efézus 4.15 is erről beszél. Mi csak ő hozzá növekedhetünk fel, aki a fej, a Krisztushoz. Legyen tehát életprogramunk az, a növekedés az életünkben legyen Krisztus növekedése, legyen az Úr Jézus Krisztus egyre nagyobb az életünkben, ez a mi növekedésünknek az alapja. A házi asszonyok biztosan nem nagyon szeretik a fáskaralábét, ugyanaz íze benne van a levesben, vagy abban, amit főznek, de megenni vagy nem lehet, vagy nem érdemes. Ezt ki szokták dobni. Nem tudom, hogy tudják-e a testvérek, hogy a karalábé akkor kezd fásodni, amikor megáll a növekedése. Amikor többet nem növekszik. Akkor elkezd fásodni. És vajon közöttünk vannak-e ilyen fás szárú keresztjének? Akik megálltunk a növekedésben, ami azt jelenti, hogy egyre keményebbek vagyunk, egyre használhatatlanabbak vagyunk, egyre ízetlenebbek vagyunk, és talán nem vagyunk jók már semmire. Adja az Úr, hogy ne így legyen, adja az Úr, hogy a növekedés folyamatos és folytonos legyen az életünkben. Mit jelent ez, hogy növekedjetek a kegyelemben? Először is az, hogy a bibliai szó a kegyelemre azt jelenti, hogy az elítéltet felmentik, nem kapja meg bűnének büntetését. A hívő ember tehát abban a kegyelemben növekedhet, hogy állandóan tudja, szabadítommá lett nekem az én Istenem. Kegyelmet gyakorolt felettem. Ezt a kegyelmet nem érdemeltem meg. Ezt a kegyelmet nem szolgáltam meg. Ez azért kegyelem, azért grátis, mert ez Istentől jön, azért, mert ő úgy döntött, hogy nem rója fel nekünk a mi vétkeinket és bűneinket, és úgy döntött, hogy Jézus Krisztusért elengedi az ítéletet, és elengedi a büntetést. Mit jelent az, hogy növekedjünk tehát ebben a kegyelemben? Vajon ez a kegyelem lesz egyre nagyobb? Bizonyos értelemben igen. De hogy növekedjünk a kegyelemben, azt én egy példán szeretném a testvéreknek elmondani, hogy mit is jelentett az én számomra, vagy mit jelent legalábbis nekem ez az ige, hogy növekedés a kegyelemben. Néhány évvel ezelőtt, még amikor nem itt laktunk Budapesten, volt egy nagyon hűvös tavasz. Évek óta nem volt olyan hűvös tavasz, és emlékszem, hogy ott a faluban többekkel beszélgettünk, hogy mindenki a maga idejében elvetette a maga kis veteményét. A veteményes kertekben egyébként nem sokat vetnek már falun sem, ne tessenek megijedni, nem nagy területekről volt szó, de azért, hogy mindenkinek egy kis zöldség, egy kis retek, egy kis saláta legyen, mindenki elvetette a maga vetőmagját, és aztán vártunk. Nagyon sok idő múlva ki is csirázott, és kikeltek a növények, és az volt a megdöbbentő dolog, hogy mivel olyan hűvös volt a levegő, az éjszakák is, de talán még a nappalok is, hogy ezek a növények nem haladtak semmire. Nem haladtak semmire. És elkezdtünk beszélgetni egymással, mert mindenki persze megtette azt, amit tudott, elkezdte kapálni, elkezdte locsolni, Elkezdte pétisózni egy kicsit, hogy na hát, ha majd a pétisó egy kicsit felhúzza a növényt, és végre meg fog indulni. De hát az történt, hogy még inkább ami nőtt, még az is visszafelé fejlődött talán, legalábbis a mi szemünk már így látta, hogy még az is egyre kisebb lesz. És azt mondtuk, hogy ez nem megy 5-ről 6-ra. Hát ebből nem lesz semmi. És emlékszem rá, hogy egyszer csak változott az időjárás, egyszer csak jött egy olyan tavaszi, igazi, vagy nyár elejé igazi fuvallat, jött egy olyan enyhesség, még az estéken is, meg az éjszakákon is, és ezek a növények egyre jobban kezdtek növekedni, és nagyon szépen kezdtek látványosan, szemmel láthatóan fejlődni. És akkor rájöttünk egy nagy titokra, testvérek, hogy tulajdonképpen a növények növekedésének az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb eszköze az, hogy olyan legyen a klíma, olyan legyen az időjárás, a levegőnek a hőmérséklete, amiben az a növény tud nőni. Hiába adtunk meg mi neki mindent, és hiába követtünk el mi mindent. És amikor ezt az igét meghallottam, elolvastam, és elcsöndesedtem felette, akkor ennyi jutott eszembe, testvéreim, és ezt szeretném a nagyon boldogan elmondani nektek, hogy növekedni a kegyelemben azt jelenti, hogy a hívő is valahogy így van benne egy klímában, és ezt a klímát úgy hívják, hogy kegyelem. És ebben tudunk mi igazán növekedni. Szóval ez nem valahogy a magunk kierőszakolt növekedése. Nem olyan növekedés, ami rajtam múlik, amiért én tehetek valamit. Hanem ez egy olyan növekedés, ami elsősorban is abból a klímából jön, ami körülvesz engem, ezt pedig úgy hívják, hogy a kegyelem. A kegyelem klímája vesz körül engem. Tulajdonképpen az, hogy erre minden nap emlékezem, ez minden nap előttem van. Amikor Dávid azt mondja az imádságban, hogy vétkem szüntelen előttem forog, olyan jó, hogy Dávidnak nem csak a vétke forgott az ő szemei előtt, hanem az a kegyelem is, amely a vétket megbocsátotta. Az az irgalom is, amely eltörölte az ő hűtlenségét, és elfedezte az ő nagy-nagy fertelmes bűneit. És így tud a hívő ember növekedni ebben a kegyelemben, ebben a tudatban tud a hívő ember igazán növekedni. Erre van nekünk igazán szükségünk, és ezt Isten megígéri nekünk, hogy körülvesz bennünket ez az érthetetlen kegyelem, amely rég utánunk járt, kik téveigőn, vakon, bolyungtunk, utunkon, és egyszer csak ránk talált, és amikor ránk talált, azt mondta, hogy ezzel a kegyelemmel többet nem hagylak el téged, sem el nem távozom tőled. És ebben a mikroklímában, ebben a klímában lehet igazán növekedni a hívő életnek és a hívő embernek. Erre van állandóan szükségünk. Egy történetet hallottam egyszer egy édesapának a fiáról, aki a vízparton volt egy nyáron, és egyszer csak arra lett figyelmes a fiú, hogy valaki a vízben segítségért kiállt és fuldoklik, és ő, amikor hallotta az SOS jelzést, vagy a segítségkérő kiabálást, akkor semmivel nem gondolt, hanem bele vetette magát a vízbe, és ezt a fiút próbálta kihúzni. És valahogy úgy történt, hogy a fiút kihúzta ugyan a vízből, de ő magát, amikor már a fiúnak szinte kitette a partra, ő maga valahogy meghalt. És ez az édesapa mindig találkozott, legalábbis nagyon sokszor találkozott ezzel a fiúval, akit az ő fia kimentett, de az élete árán mentett ki, és mindig megkérdezte tőle, hogy ugye te vagy az, akit az én fiam kihúzott a vízből. És ez a kihúzott fiú, ez a megmentett fiú egyszer csak ideges lett, és azt mondta neki olyan nagyon durván, hogy én vagyok az, de miért kell azt állandóan emlegetni? Miért kell azt állandóan emlegetni? Testvérek, Isten szeretete úgy jön felénk, hogy felénk jön, és mindig azt mondja, hogy ugye te vagy az, akiért az én fiam meghalt. Ugye te vagy az, akit megmentett. Na ez a kegyelemnek a klímája. Amikor Isten a szemünk elé állítja újból és újból, és most vasárnap úrvacsorára készülünk, és meg most keresztelés lesz nem sokára, és mind a két sákramentum ezt jelenti, vagy Isten a szemünk elé szeretné állítani az, hogy ugye te vagy az, akiért az én fiam meghalt. Hogy amikor látjuk a vizet, amint a gyermek fejére hull, amint megfogjuk majd a kenyeret a kezünkben, amint felemeljük a poharat, az Úrnak poharát, az új szövetségnek a vérét, akkor Isten mindig emlékeztet bennünket arra kimondhatatlan kegyelemre, amiben a hívő élettestvérek növekedni fog, és növekednie kell, mert mindig megbánja újból és újból az ő bűneit, mert újból és újból oda fohászkodik a kegyelemhez, hogy eltévedtem, mint jó, a bűnösök útjára, de te megtéríthetsz, bűnből kivezethetsz, és te adhatod a növekedés, nevelj fel engem nagy fának, mert ezt ígérted, Uram, növeld a mi hitünket. Növeld a mi hitünket, kérik, és kérjük mi is az Úrtól, hogy ő maga növeljen bennünket. Ez nem valami görcsös tevékenység a hívő életben, hogy én akarok növekedni. De mégis azt mondja az igének a másik fele, hogy mégis te is törekedj rá. Egyrészt úgy, hogy ebben a mikroklímában, ebben a körülvevő kegyelem légkörben éled az életedet, a másik pedig azt jelenti, hogy a Jézus Krisztus ismeretében is növekszünk. Azért is tudom ezt mondani, testvérek, mert itt a Bibliában az a szó szerepel, amit úgy lehet fordítani, hogy kegyelmi állapot. Tehát növekedjetek a kegyelemben. Itt, ha pontosan akarjuk fordítani, akkor úgy kellene fordítani, hogy növekedjetek ebben a kegyelmi állapotban, vagy ebben a kegyelemben folyó életben. Értjük, hogy nem csak egyszerűen a kegyelmet jelenti, hanem a kegyelmi állapotot jelenti, amiben belehelyeztettünk, és amiben ott van a mi életünk. Ezen van tehát a hangsúly az Isten munkáján, és azon, amit ő gyakorol velünk, azzal, ahogy ő hajol le hozzánk, mert ezt jelenti a kegyelem, ő lehajol, felvesz, és tart napról napra. De a másik, az igének a másik felül is hadd essen szó, mert az egy olyan kifejezés, amit így mond Péter, hogy növekedjen a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Tehát ezt a kettőt egymástól nem lehet elválasztani, de mivel az íge összekapcsolja, ezért össze kell kapcsolni. Ugyanis ebben a kegyelemben úgy lehet növekedni, hogy az én részem az, hogy az Úr Jézus Krisztust egyre jobban ismerjem. Tudjuk, hogy ez az örök élet titka is, mert a János 17:3 szerint ugye az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Krisztust. Hogy megismerjenek téged. És emlékeztek a János 4-ben, amikor a samáriai asszonnyal beszél Jézus, akkor azt mondja neki, ó asszony, ha ismernéd az Isten ajándékát. Mert az a baj, hogy nem ismered az Isten ajándékát, de ha ismernéd, akkor te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet is, és nem jönnél ide meríteni, és elmúlna a szégyen, és elmúlna a múlt, és eltöröltetnének a te bűneid, ha ismernéd az Isten ajándékát. Igen ám, testvérek, csak valóban a hívő a hitre jutásban felismeri az ő Jézusát. Felismeri az ő Jézusát úgy, mint Tamás felismerte, aki azt mondta, hogy én Uram és én Istenem. De ez egy életprogram. Ezt nem lehet azt mondani, hogy én már ismerem Krisztust. Nem lehet azt mondani, hogy én már ismerem az ígét. Én olyan szomorú vagyok, mikor valakitől azt hallom, hogy nekem már nem tudnak újat mondani. Mikor egy hívő azt mondja, hogy én már annyiszor elolvastam a Bibliát, én már annyiszor átmentem rajta, nekem, én már minden történetet tudok, ilyen, testvéreim, ilyen a Biblia szerint nincs. Maga a nagy Pál apostoltól tudjuk, és tanuljuk meg tőle, amikor ő olyan nagy alázattal mondja azt, hogy megismerjem jobban őt, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét. És Pál soha nem mondta, hogy már elérte, vagy hogy már a célnál lenne. Soha nem mondta, hogy már nincs többre szüksége, csak megismerjem őt, és az ő feltámadásának az erejét. Bár egyre jobban ismernénk őt. Ez egy életen át tartó program. Megismerni jobban őt. Honnan ismerhetem meg igazán az Urat? Hát a Bibliából, a Szentírásból. Ezért kell a Szentírást nagyon komolyan tanulmányoznunk. Ezért kell olvasni hozzá, hogy egyre jobban megismerjem őt. Nem tudom, hogy van-e vágy a szívetekben, hogy vajon van-e vágy a szívünkben arra, hogy szeretném egyre jobban ismerni, hiszen akit szeretünk, azt minél jobban meg akarjuk ismerni. Sőt, a Bibliában ugye az ismeret nem csak azt jelenti, hogy tudok róla valamit, hanem azt jelenti, hogy vele vagyok. Úgy ismerem meg, hogy vele élek. Úgy ismerem meg, hogy vele lakom. Hiszen Jézus Krisztust is úgy ismerték a tanítványok, hogy követték őt, és vele laktak, és vele éltek, és vele vacsoráztak. És vele telt az egész napjuk, hogy mind jobban megismerjem őt. El nem engedni egy percre sem az ő kezét. És így növekedni fogunk a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztusunk ismeretében. És ez azért olyan fontos, mert Péter apostol egy olyan helyzetben mondja ezt, amikor a gnosztikusok hatalmas tért hódítottak. Ezek a gnosztikusok Pál apostol idejében is, gondoljatok a Galata levélre, a Kolossé levélre, amikor Pál apostol foglalkozik azzal, hogy ezek a gnosztikusok egy ismeretet hirdettek, és azt mondták, hogy ó, még valami extra ismeretre van szükség, most csak röviden foglalom össze, és majd, ha azt megismeritek, na majd akkor lesztek szabadok, na majd akkor lesztek hívők, valami ismeret, és ezért olyan fontos, amikor az apostolok leszögezték az új szövetségben, hogy nem. Nincs más ismeret, csak egy. Nincs más tudás, csak egy. Nem kell ahhoz senkit megismernünk, hogy örök életünk, üdvösségünk, növekedésünk, az Úrban való mélyülésünk meg legyen csak az Úr Jézus Krisztus, de őt egyre jobban, és ő egyre inkább. És amikor megismerjük az Úr Jézus Krisztust, és egyre jobban ismerjük, akkor egyre jobban fogjuk magunkat is ismerni. Egyre jobban fogjuk csodálni azt, hogy miért szeret ő engem. Egyre jobban fogjuk csodálni, hogy miért szeret Isten, miért szeret még, hogy lehet, miért nem mondja ki elég, miért kegyelmez, és miért irgalmaz nekem. Mit lát bennem, miért vagyok neki kedves, és egyre több hála lesz a szívemben. Tehát az a klíma, amiben növekedhet a mi életünk, a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében legyen életprogramunk, mindennapos feladatunk, tűzzük ki célul, Uram, igen, itt vagyok, növelj engem, de úgy növelj, hogy növeld bennem az Úr Jézus Krisztust, hogy ő legyen nagy, ő legyen dicső, én pedig magamat megalázva tudjak alábszállani, kisebbé lenni, egyre jobban összemenni, és mikor ő nagy lesz az életemben, akkor leszünk igazán áldott gyermekei és eszközei az Úrnak. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk, hogy beszélhettünk erről az igéről, amelyet olyan sokszor hallottunk áldó igeként, mikor kimentünk innen a templomból, biztatásként, figyelmeztetésként, ajánlatként, áldásként. És köszönjük, hogy megláthatjuk benne azt, hogy minden tőled jön, és minden tőled van. És hogyha te nem segítesz rajtunk, elveszünk. Ha te nem könyörülsz meg a te kegyelmeddel rajtunk, akkor a bűn sarában élünk még mindig. Engedd, Urunk, hogy ez a kegyelem és ez a hűség kövessen bennünket életünk minden napján. Hogy ebben a klímában folyjon a mi életünk, és így tudjuk mondani a mi boldog, felszabadult hívő szívünkkel, hogy amióta ezt tudjuk, fényesebb a napsugár, és a zöldelő faágakon szebben zeng a kismadár, és zöldebb a rét, és elviselhetőbbek az emberek, és egyre inkább megcsendesül a mi indulatunk, mert ebben a kegyelemben rájövünk arra, hogy te végzed a te munkádat bennünk és körülöttünk. Kérünk téged, Urunk, hogy ebben növekedhessen a mi életünk. Köszönjük, hogy te adtad a feltételeket. Körülveszel bennünket, körülveszel az igével, körülvettél a gyülekezettel. Köszönjük, hogy van hely, ahol összejöhetünk. Köszönjük, hogy ezt szabadon tehetjük. Áldunk téged azért, hogy senki nem von felelősségre bennünket, hogy itt voltunk, és nem kapunk érte büntetést, hogy egymás hite által épülhetünk, a találkozásban, a beszélgetésben, a mosolyban, a kézfogásban, a köszönésben, mind-mind növekedhet a mi életünk, benned, Úr Jézus Krisztus, és általad. És kérünk a legnagyobb dologért, hogy tulajdonképpen te növekedj bennünk, és mi hadd szemléljük ezt boldogan, hogy egyre több teret átveszel az életünkben, egyre több űrt töltesz ki, egyre több vadhajtást metszel le a mi hívő életünkről is, egyre mélyebb imádságokra tanítasz minket, és egyre több bizalmat munkálsz a szívünkben. Köszönjük ezt neked. Kérünk, hogy áldj és őrizd meg bennünket ezen az estén is, a holnapi napon is, és amerre járunk, amerre kelünk, te légy Jézus a mi vezérünk. Áld meg szeretteinket, családtagjainkat, ha közel vannak, vagy ha távolban. Kérünk, hogy áld meg gyermekeinket, kérünk, hogy áld meg fiataljainkat, betegeinket, gyászolókat. Köszönjük neked, hogy te vagy a mi urunk, és te vagy a mi pásztorunk. Nagy kiváltság, hogy hozzád tartozhatunk. Légy áldott érte. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, Isten tiszteletünk végén az áldó ige előtt énekeljük a 677. dicséretet. A 677. dicséret is arról szól, amit hallottunk az igében. Növekedni Krisztusban ezt is jelenti, hogy minden te és semmit én. Idáig jussunk el, és ide nőjön fel a mi lelki életünk. Ó, hogy volt idő, mikor még éltem csak magamnak én. Thank you. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön, örökké. Amen. Áldás békesség.